kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Augusztusban imádkozzunk azért, hogy azok a társadalmak, ahol az együttélés nehezebbnek tűnik, ne engedjenek az etnikai, politikai, vallási vagy ideológiai okokból fakadó konfliktusok kísértésének. Kéri 14. Leó pápa augusztusi ima szándékában. A Szentatya a békés együttéléshez kapcsolódó üzenetében elmondta, a béke a szívben és a szívből épül. Az ehavi ima szándékot kísérő sajtóközleményben Cristóbal Fónas atya, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója kifejti, mindannyian elősegíthetjük a békés együttélést, ez magában foglalja annak szükségességét, hogy mindenek előtt önmagunkon dolgozunk, hogy megszabadítsuk szívünket a büszkeségtől, az elvárásoktól és a negatív szavaktól, amely fájnak és ölnek. Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre. Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz-ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai-orosz csúcs találkozó. Dmitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ nagykövete csütörtökön a New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta. A felek megállapodtak a helyszínről, de egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ diplomata úgy fogalmazott, hogy Oroszország célja mindig a béke és a biztonság a világban, és ezek nem változnak. Ugyanezt a célt követjük az ilyenfajta egyeztetéseken is. Benjamin Netanyahu szerint a Közel-Keleten legalább 5-6 további ország akar béke megállapodást kötni Izraellel. Az izraeli kormányfő erről csütörtökön beszélt egy interjúban. A miniszterelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált Donald Trump amerikai elnök szavaira, aki csütörtökön arra szólította fel a Közel-Kelet országait, hogy kössenek békeegyezményt Izraellel. Benjamin Netanyahu elmondta, az izraeli arab megbékélést szolgáló Abraham egyezmények rendszerét azt követően lehet kiterjeszteni, hogy lezárul a gázai háború. Emlékeztetett arra, hogy az első Trump adminisztráció idején rövid idő alatt 4 arab országgal jött létre a békeegyezség, és kifejtette, hogy a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadásának céljai között szerepelt, hogy megakadályozzon egy Izrael és Szaúd-Arábia közötti megállapodást. Az izraeli miniszterelnök megjegyezte, Iránnal is nyitott a békekötésre, amennyiben Irán lakosai úgy döntenek, hogy felkelnek az országot irányító rezsim ellen. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában elmondta, korábban többen akartak gyermeket, manapság kevesebben. Az egyik magyarázat erre, hogy megváltoztak az emberek, és kényelmesebb életet akarnak. A másik ok, hogy akarnak gyereket, de vannak akadályok, és így halogatják a gyermekvállalást, kijelentette. A Nyugat azt mondja, ez valamiért van, de a megoldás, hogy az ide bevándorló embereket fogadjuk be. A miniszterelnök, mint fogalmazott, egyes országok hagyták, hogy akkora külföldi beáramlás legyen, hogy a nyugat-európai országok kulturális arcát is megváltoztatták. Úgy álltak hozzá, hogy darab-darab, és majd beállnak dolgozni, de nem álltak be, mutatott rá Orbán Viktor. Kiemelte, mi nem erre az ösvényre léptünk. Úgy voltunk vele, hogy ha anyagi természetű akadályok vannak, akkor ezt hárítsuk el családbarát politikával, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában a háborúval kapcsolatban azt mondta, amíg háború dúl, addig van kockázata minden támogatási programnak, bizonytalanság van. Orbán Viktor úgy gondolta, háború ide, háború oda, vállalni kell a kockázatot és el kell indítani ezeket a gazdasági programokat. Be kellett építeni néhány féket, ezért tartott idáig kidolgozni a részleteket, de így biztonságosak az adó és otthon teremtési reformok. Alakul a munkahelyvédelmi és gazdaságvédelmi akcióterv. Ebben még a nyáron döntést szeretnének hozni, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Végül az időjárásról. Felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul. Késő este 21 és 26 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételit hirdet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti kara kántor alapszakon levelező tagozatra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben zajlik. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyház zene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2025. augusztus 10-ig lehet jelentkezni. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 36-os körzet 520-424-es telefonszámán, valamint a felvi@uni-eszterházy.hu címen. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 36-os körzet 312-916-os telefonszámon, valamint a rektor@eghf.hu e-mail címen.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával beszélgetek a mai gasztronómiai műsorunkban is, nem véletlenül, hiszen két héttel ezelőtt úgy köszöntünk el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk tovább a témát, mármint azt a témát, hogy a jókai házaspár életében milyen szerepet is töltött be a gasztronómia. Nos, nyugodtan felteltem a mostani beszélgetésünk első kérdéseként is, hogy milyen volt az ő gasztronómiai életük?
Igen, elmondtuk azt, hogy nagyon széleskörű volt a gasztronómiai érdeklődés is. Egyrészt szerették a magyaros ízeket, méghozzá kiderül egy jókai írásból, hogy jókai gyakorlatilag a összes magyar vidéknek a jellegzetes ízeit, ételeit ismerte a Felvidéktől kezdve Erdélyig, Alföldig, Balatonig, de ugyanakkor nyitottak voltak a külföldi ízekre is. A francia konyha, ami különösen kedvelt volt, de német ételeket is meg lehetett náluk találni, és elmondtuk azt is, hogy művész emberként minőségre törekedtek, teljességre törekedtek a konyhában is, és hogy a baráti életüknek is, a családi életüknek is egy meghatározó részét képezte a gazdagon, szeretetteljesen eltöltött közös étkezés.
Hogyan étkeztek ők? Erre milyen példákat tudunk mondani?
Nézzünk meg egy nagyon érdekes leírást, amit Feszti Árpádné Jókai Róza jegyzett le, az Akik elmentek című könyvében, hogyan is zajlott otthon a családi étkezés, és egy nagyon érdekes dologra is fény derül. A leírás az laborfalvi Rózával indul. Főzni, életének nagy szenvedélye. Lázasan, izgatottan főzött, belefolytva minden keserűségét. Pedig ő, szegény, gyomorbajos lévén alig evett, jóformán kávén élt. Papa se volt nagy evő, ez ugye Jókai a papa, mégis néha 16 fogásból állt az ebéd. Szakács Zseni volt az igaz. Bárhol utazott, recepteket gyűjtött. Elsőrangú szakácsnőt tartott, ezért mindent ő főzött. Főképp a főzelékekre fordított nagy gondot. Az ebédnek az urára nézve legfontosabb részére hihetetlen mennyiségű és fajtájú ecettje volt. Tea, rúzsa, málna, liliom, tárkony, szeder, ettünk ciberelevest, bverosz, mannát, harmatkását, furcsa színű barabolyt, de nagyon jó, oscsepkasajtot, tojásgyümölcsöt, jurgitatököt, töltve paradicsommal, lengyel nyelvet cukorral, mazsolával, mandulával, százféle gombát, rózsalekvárt, csíkot, csigát, töltött malacot, visszavarva a saját bőrébe. Török, szerb, zsidó is tudja ördög miféle sok csodát. A francia és délnémet konyha rendes remekeiről nem is beszélve. Csak a divatos ételeket nem szerette, főleg amit kávéházban, cukrászdákban vagy más ilyen elítélt helyen árulnak. Például fagylaltot nem volt szabad a házban enni. Csak én kaptam minden nyáron egyszer nevem napjára Füreden egy adaggal. Milyen kávéja volt, és hogy főtt az a kávé? Volt egy vegyi lombikja, hosszú nyakú, abban forrott pont másfél óráig. Minden reggel 5 órakor fel kellett kelni az egész háznak, persze papát kivéve. Körülöltük a masinát, és télen gyertyánál vacogva vártuk, míg elkészült a barna csoda. Akkor aztán kiosztotta a varázsfolyadékot, papát pedig fölkeltették, hogy azon mód frissiben élvezhesse. Körülbelül 12 éves koromtól fogva az én tisztem volt a pörkölés. Komplikált dolog, alapos türelmet és szeretetet igényelt. Kezelni, itatós papírral frotírozni a babszemeket, nehogy kiizzadjanak, fújni, amíg a bab külső vékony hártyája el nem repül, s még végre tompa, egyöntetű, világos barnára nem pirul. De az azután kávé volt, nagy betűvel írva, és pohár, amiből megittuk, főleg papái és mamái szinte tiszteletet parancsoltak, serlegszerű, nagy talpas poharak. Olyan komolyan és méltóság teljesen, de azért jó akarattal néztek az emberre, mindig azt hittem, ha megmerném szólítani őket, felelnének. Szegény nagyanyám, jó, hogy ez a szenvedélye kitartott élete végéig. Másban úgysem lelte örömét.
De jó, hogy elolvasta nekünk ezt az írást, valóban ebből is betekintést nyerhettünk, hogy a Jókai házaspárnak milyen gazdag és milyen részletekre odafigyelő gasztronómiai élete volt, ha fogalmazhatok így. Nagyon adtak arra, hogy mit fogyasztanak, mit ettek és mit ittak.
Igen, tehát egyrészt a sors iróniája, hogy ugye azt írja Laborfalvi Rózáról, hogy ő maga nem tudta élvezni ezeket az ízeket, és hát az én szememben ez például sokkal inkább még tiszteletet parancsol, hiszen látszik, hogy a főzés valóban arról szólt a számára, hogy a szeretteinek, a barátainak örömöt szerezzen azzal, javára legyen, tehát nem egy saját
önös
érdek, hogy az én ínyenségemet kielégítsem, hanem valóban mondhatjuk azt, hogy ez egy közösségi vállalás volt Laborfalvi Rózára. Ugye ezt szoktunk mondani, ugye van egy olyan mondat, hogy szeret, etet, ugye, ez Bagdi Emőke mondja, hogy amikor a csecsemőt eteted és simogatod, akkor ezt a kettőt jegyzi meg, hogy az anya szeret és etet, és ez a kettő, ez ugye mennyire meghatározó. Hát a Jókai néra ez esetünkben ez megint nagyon igaz volt, hogy szeretem a családomat, szeretem a barátaimat, és ugye értettem, ahogy láttuk a Balatonfüredén, villában is, ugye, hogy nagy baráti kör jött össze, de például ugye említettem, ugye, amikor az édesanyját meghívták, és ugye nagy ebéddel fogadták, nem olvastam tovább az idézetet, hogy amikor elment a család, akkor utána már érkeztek uzsonnára a Nemzeti Színházból a színészbarátok, Egressy Gáborék. Tehát valóban meghatározó volt az étkezés, ami persze megint csak jellemző, hogy nyilvánvalóan csak egy hivatkozási alap is ahhoz, hogy együtt legyünk, együtt beszélgessünk, és persze egy jó étel ugye tudja emelni az baráti, családi együttlétnek a hangulatát. És hát a másik, ami kiderül, hogy valóban minőségi módon élték ezt a területet is. Tehát azt gondolom, igen, aki igazán művész, az például mindenben minőségi módon létezik. Róza asszony a színpadon, Jókai az írásaiban, de az, ahogyan a főzést is egy művészi szintre és rangra emelték, ez mutatja azt, hogy fontosnak tartották mindennek a tiszteletét megadni. Tehát ahogy itt elolvassuk a kávéfőzést, ugye, hogy egy szertartás volt, és ahogy a kis Rózácska leírja, hogy hogyan pörkölte a kávé babszemeket, igazi tudomány, és látszik, hogy megadom a tiszteletét és a módját mindennek. Hát ez megint egy olyan tulajdonság, vagy egy olyan vonás, amit érdemes lenne újra tanulnunk. A nagyoktól és a régiektől. Egyrészt nagyon érdekes Jókai néra, hogy igazi gazdaasszonyként, ha kellett, akkor tudott spórolni is. Tehát volt, amikor arról írt valahol, azzal büszkélkedett, hogy néhány hatos forintból kihozta az ebédet, de volt, amikor megadta a módját, és 25-30 forintos összegért varázsolt luxus vacsorát vagy ebédet, fácánnal, tengeri rákokkal, francia borokkal. Nézzük, hogy mik voltak a legjellegzetesebbek a Jókai írásokból, visszaemlékezésekből. Mi derül ki, hogy mik azok, amik gyakran kerültek az asztalra, vagy jellegzetes ételeik voltak. Hát például a kolozsvári töltött káposztához hasonló ízesítő, szőlőlevélbe töltött káposzta egy nagyon kedvelt ételük volt. A birkapörkölt nagyon gyakori volt, a nyárson sütött csirke, a káposzta dagadóval például, aztán a desszertként a kaprostúrós lepény, a töpörtyűs pogácsa, de a szalonnában sütött fogoly lencsepürével szintén felkerült Jókaiék asztalára. Hát ez a szalonnában sütött fogoly lencsepürével, ez például a franciás ízlésnek a része is egyik példája. Hát nézzünk végig akkor most. Hát volt, ahol olvastuk, hogy akár 16 fogásból is állt egy ebéd. Mi most ilyen sokat nem fogunk feltálalni. Kezdjük egy levessel, mi más lehetne, ugye, mint a híres Jókai bableves.
Ez Jókai marról kapta a nevét? Az igen, elnevezés?
Igen, hát nyilvánvalóan több leírás is van, hogy hogyan kötődik hozzá. Az egyik variáció szerint Jókai Móra, amikor Balatonfüreden volt, akkor ő adta az utasításokat, hogy hogyan készítsék el a bablevest. Egy másik változat szerint viszont megint csak egy füredi vendéglőben, amikor megkapta a bablevest, akkor annyira ízlett neki, hogy onnan kezdve készítette ő el maga ezt az ételt, aminek a hírességét jelzi az, hogy Balatonfüreden nem csak Anna Bál, de bableves főzőversenyt is rendeznek, sőt, a Jókai bablevesnek van egy külön napja is. Jókai életének ugye az egyik fontos napja március 15-e, ugye a 12 pont megírása, és rögtön utána március 16-a a Jókai bablevesnek a napja.
De jó, hogy elmondta, már ezzel is okosabbak lettünk.
És akkor nézzük meg, egyik barát, Feszti István írta le a bablevesnek egy receptjét, úgy, ahogyan Jókai instruálta és szerette őket. Nézzük akkor ezt a korabeli receptet. A nagyszemű tarka babot egy éjjelen át vízben áztatjuk. A fiatal disznólábakat, körmöket jól megtisztítjuk, hosszában ketté hasítjuk, majd a beáztatott babbal, fokhagymával, vöröshagymával, szódabikarbónával, sóval és a megfelelő mennyiségű vízzel, mint egy másfél óráig fazékban közepes tűzön főzzük. A másfél órás főzés után rántást készítünk, liszt, zsír, piros paprika, nem erős, hagyma és petrezselyem hozzáadásával, és a füzetbe belekeverjük. További 2 órát főzzük, vagy tovább, ha a disznólábok ezt megkívánják. A főzés befejezése előtt bőven felöntjük tejföllel. Vigyázzunk, hogy író ne kerüljön a levesbe. Hozzávaló 4 személyre, 1/2 liter tarkabab, 3-4 darab disznóláb, 5-6 kis gereszt fokhagyma, 1 nagy fej hagyma, 2,5 liter víz. Kívánalom szerint só, késhegynyi étszóda, 3 deci tejfel. A rántáshoz kevés zsír, finomra vagdalt hagyma, bőségesen petrezselyem, piros paprika, és liszt annyi, hogy közepes sűrűségű rántást kapjunk. Körmös bablevesnek is nevezte, egyébként Jókai így hívta. Nyilvánvalóan nem Jókai bablevesnek nevezte, hanem ő körmös bablevesként nevezte. De például a Kőszívű emberfiaiban is szerepel, ott angyalbakancsnak írja le. Az volt a magyarázat, hogy ahogy itt a szövegből is kiderül, hogy ehhez a bableveshez nagyszemű bab kell, ahogy ő írja, mint a görög szerzetesek rózsafüzére, és ami nagyon fontos, az omlós füstölt malac köröm. Tehát nem elég csak a lába, köröm is kell, ami színre arany, formára pedig olyan, mint az angyalok lábbelje. Tehát ezért nevezik angyal bakancsnak a Kőszívű emberfiaiban a Jókai bablevest. És ugye, ahogy mondom, tehát a specialitása az a füstölt malac köröm, tehát ez ad egy sajátos ízt neki. És akkor a leves után jöjjön egy kis marha sült vörösborban, ehhez 1 kiló marha felság kell, 20 dekagram füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma, 2 sárgarépa, 25 deka paradicsom, lehet püré is, 2 deciliter száraz vörösbor, só, rozmarin, babérlevél és petrezselyem zöld. Az elkészítését pedig így találjuk. A szalonnát csíkokra vágjuk, a szeletek szélét becakkozzuk, majd szép ropogósra sütjük. Miután a szalonnát kiszedtük a zsírból, megpirítjuk benne az apróra vágott hagymát és a sárgarépát, amelyet előtte megreszeltünk. Hozzáadjuk a húst, rozmaringgal, petrezselyemmel ízesítjük, mellé tesszük a babérlevelet, azután ráöntjük a bort. Hozzáadjuk a paradicsomot, és az egészet mérsékelt lángon fedő alatt puhára főzzük. Amikor a hús megfőtt, melegített tára rakjuk, sós vízben főtt burgonyával körítjük. A hús szeletek tetejére tesszük a sült szalonna szeleteket. A mártást átszűrjük és ráöntjük. És hát nagyon örülök, hogy szerepel benne a rozmaring, ez nem tudom ma mennyire jellemző, én nem nagyon találkozom vele, pedig nekem egy kedvenc fűszernövényem a rozmarin.
Nagyon jó ízt ad valóban az ételeknek.
Kerti növénynek, kerti bokornak, fantasztikus, akár teának is, gyulladáscsökkentő tea olvastam róla nemrég. Úgyhogy benne van a dalban is, hogy a rozmarin, érdemes lenne a sok fűszernövényen együtt a rozmaringot is visszahozni a kertben. És akkor van egy másik izgalmas
főételünk,
ami Jókai útmutatása szerint fogunk elkészíteni, a csikós tokány 4 személyre. Ehhez 1/2 kiló sovány, zaftos marhahús kell, 20 deka bőr nélküli füstölt szalonna, 1 nagyobb fej hagyma, 3 zöld paprika, 3 paradicsom, egy csípős kisebb cseresznye paprika, egy evőkanál zsír, egy kávéskanyálnyi piros paprika és íz szerint só. A húst és a szalonnát metél tészta méretű csíkokra vágjuk. A jól megmosott paprikát, paradicsomot és cseresznyepaprikát szárától megtisztítjuk. A paradicsomból vágjuk ki a szárnál levő zöld részt is, mert kesernyés, és felszeleteljük. A műveletek elvégzése után a csíkokra vágott szalonnát az előre melegített zsírban lassú tűzön megfonnyasztuk, majd kiszedjük a zsírból és hozzátesszük a húshoz. A forró zsírban az apróra vágott hagymát megpuhítjuk, rászórjuk a piros paprikát és jól megkeverjük, majd a csíkokra vágott húst, a fonnyasztott szalonnát és sót keverjük hozzá. A lassú tűzön addig pörköljük, amíg leve van. Közben kevergessük, hogy le ne égjen. Ekkor belekeverjük a felszeletelt zöld paprikát, paradicsomot, cseresznye paprikát. Pár percnyi főzés után felöntjük 3 deci forró vízzel, de jobb húslevessel. Lassú tűzön, mint egy óráig főzzük. Ha kell még egy korty víz, adjunk hozzá, és vigyázzunk, hogy le ne égjen, ne legyen túl híg, és tarhonyával tálaljuk. Tehát ez volt a csikóstokány.
És van még receptünk, mert hogy ön az egyik előadásával, pont a Jókai Mór gasztronómia életével foglalkozó előadásába összegyűjtötte azokat a recepteket, amelyek Jókainél laborfalvi rózától származnak.
Igen. Hát például az aszalt szilvás orjaleves nagyon különlegesen hangzik. Ehhez kell 60 deka orja, azaz a sertés gerinccsontja hússal, 25 deka aszalt szilva, 1 deci tejföl, 1 fej vöröshagyma, 5 deka zsír, 1 tojás és 2 evőkanál liszt. Itt fontos, hogy a készítés előtti este már be kell áztatni az aszalt szilvát is, és az orját is. A levesőzéshez az húst apróra vágott vörös hagymával fazékba tesszük, vizet öntünk rá, sózzuk, mérsékelt lángon főzzük. Amikor a hús félig megfőtt, hozzátesszük a szilvát is. Amikor minden megfőtt, berántjuk, még néhány percig tovább főzzük, majd tojással és tejföllel besűrítjük. Nagyon érdekes például az az úgynevezett cakkumpak leves, amit Jókai ír le. Ugye gyakori helyzet az, hogy sok minden maradékunk van például otthon, hát ezeknek az újrahasznosítása az is egy külön kreativitást igényel, de nagyon jó dolgok tudnak kisülni belőle. Hát valószínű, hogy ilyen maradékokból felhasználva született meg az úgynevezett cakkumpak leves is, ahogy a pakba belekerül minden, hát ebbe a levesbe is minden van, passzúj, burgonya, rizs, káposzta, közbevegyített bőrös pecsenye darabokkal, feleresztve rántáslével, és paprika megy a tetejébe. Tehát ez arra biztat ez a Jókai féle cakkumpak leves, hogy nyugodtan kísérletezünk, illetve nyugodtan használjuk fel a maradékokat is. És akkor jöjjön egy desszert, ugye nyáron vagyunk még, dinnye szezonban, a hűtött, töltött dinnye a balatonfüredi nyarakat idézi. Gyakorlatilag bármilyen összevágott gyümölcsel meg lehet tölteni a hűtött dinnyét. Egy kis citromlevével pikánssá tesszük, és hozzáadunk egy kis romot. Gyakorlatilag ennyi. Olvastam olyan változatát is, ahol még egy kis tejszín rámegy a tetejére, ez nyilvánvalóan ízlés dolga, de ez is egy igazi, nagyon jól hangzó nyári gyümölcs csemege.
És azt említette, hogy fejezzük be a kávézással.
Igen. Nagyon fontos, azt olvastam egyébként, hogy a főétkezés követően kávét ne ígyunk azonnal, hanem állítólag egy órányi szünetet javasolnak a szakemberek.
Ritkán tartjuk be ezt a szabályt, tegyük a szívünkre a kezünket.
Valóban, hát nem lehet, nem tudunk mindenben 100%-osan egészségesen, a gyomor egészsége szerint étkezni pedig nem ártana. Azt már ugye elmondtuk, felidéztük Lókai Róza leírásából, hogy milyen szertartás volt a kávé készítés, hogy maga a kislány Róza, a fiatal lány Róza pörkölte a kávébabszemeket, hogy ennek is milyen nagy tudománya van. Egyébként hát valóban, tehát a kávé minősége, íze, az tényleg a pörkölésen múlik leginkább. Kiderült az is, hogy nagy mennyiségben fogyasztották, tehát nem pici kis presszó csészében, hanem kehelyben, ugye tekintélyes, tiszteletet parancsoló kehelyből itták a kávét Lyukaiék, és hát találtam egy nagyon kedves verset. Lyukait főleg prózistaként ismerjük, de azért írtő időnként verseket is. Hát számunkra a legfontosabb az a verses prológus, amit 1857-ben a II. Miskolci Színház átadására írt, és amit a Miskolci színpadon a feleség Laborfalvi Róza szavalt el. És van egy nagyon kedves verse máramarosi vígasszonyokról, ahol gyakorlatilag egy női társaság szórakozását írja le, és ebben az ozsonna és a kávé is nagy szerephez jut. Ebből a versből nézzünk meg egy részletet, akit érdekel a teljes vigassága, az interneten egyébként megtalálja Lyukai költeményeit is, érdekes olvasmány, és ebben a vígasszonyokról szóló verset is. Akció reakciót teremt, s ha már úgy intézte nálunk a ferde rend, amíg a fér klubboz, addig a menyecskék rendeznek maguk közt vidám kávéestét. Beszélnek divatról, a belgazdaságról, szomszédból áthallott nagy háborúságról, kinek milyen baja van szakácsnéjával, csélcsapszobalányra dajka miketrával. Hogy milyen hosszú lesz az idén a farsang. Nem lesz benne részünk, nem adja a kasszánk. Sok elment az idén a korteskedésre, az ember csak mostan veszi lassan észre. Erről bekapnak a politizálásba. Egynek jobban, másnak balon az állása. Egyik deákpárti, másik tiszapárti, véget a vitának vett szapári pártie. Jár a friss vierre, hely, de vennénk hírét, ha más is lehetne kérni. S ha egymástól 10-20 krajcárt így elnyertek, itt a jó uzsonna kedveseim jertek, az illatos kávé, a drága bivajtej sok szívet felderít, sok bánatot hajt el. Kávét az asszonytól ne irigyeljétek, hisz annak az vigasz, orvosság és étek. Kávé után pedig egy kis jó pecsenye, egy kis hurka, kolbász, s más gyönge csemege. Végül, hogy esnék rá egy kis jó bakator? Mondják, ez az, ami gyomrod belakatol. Férfi orvosság ez. Milyen a kvaterka? S bíztatgatják egymást, Júci, Náncsi, Terka. Szopogatják a bort, mit Juliska hozott, nagyokat borzadva, de rossz az átkozott. Nem tudnám mondani, mi volna benne a jó, pedig úgy csúfolják, hogy konty alá való. S a láng bakatornak, mit szürcsölve szívbe, édes melege átmegy az asszony szívbe. Van nevetés, kaca és kitörő jókedv, minden semmiség megnevetteti őket. Maguk sem tudják már, miért van olyan jó kedvük.
Köszönjük szépen önnek ezt a verset, melyet Lyukai Mór írt, és köszönöm szépen önnek a beszélgetést, hogy két részen keresztül is betekintést nyerhettünk a szavak segítségével a Lyukai házaspár gasztronómiai életébe. Sok érdekességet megtudtunk. Köszönöm szépen önnek az információkat és a beszélgetést is. Mihita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én köszönöm a figyelmet, és jó főzést kívánok mindenkinek. Remélem, hogy sikerült ötleteket adni, kedvet csinálni a különleges jó magyar ízekhez.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink! Az Erdőfű Népi Kamarazenekar a Magyarországon tevékenykedő táncházzenészek összefogásából jött létre. Tagjai mind elkötelezett hívei a kárpát-medencei népzenei hagyomány hiteles előadásának. Nevüket a juhait elvesztő és azokat az erdőfűben kereső pásztor, zenés, táncos elbeszélő történetéből kölcsönözték. A zenekar a kárpát-medencei falvakban élő magyarság és a velük szorosan együtt élő szomszédos népek vonós zenei hagyományait mutatja be. Ma a 2020-ban megjelent lemezükről válogatunk, melyhez jó szórakozást kívánunk.
nem szól a 38-as banda. Molenári bakák masíroznak rajta, masíroznak idegen országba, Bosnyák ország széles határába. Masíroznak idegen országba, Bosnyák ország széles határába. Jaj Istenem, hogy kell azt megszokni, hogy kell azt a bosnyák lány szeretni, ha ölelem karjaim elhalnak, ha csókolom könnyeim hullanak, ha ölelem karjaim elhalnak, ha csókolom könnyeim hullanak. Minek varják nékem a gyolcs ruhát, ha a nevem katonának írják, ha megvágnak, jó lesz a sebemre, ha meghalok, eltemetnek benne. Ha megvágnak, jó lesz a sebemre, ha meghalok, eltemetnek benne. Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak. Rezgő nyárfa hullatja levelét, az is engem sírat. De siras, siras, rezgő nyárfa, borulj rá a babám vállára. Súg meg néki bele a fülébe, hogy fáj, fáj, fáj a szívem, érted, babám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Sej, mikor megyek a pince fenekére, még az üvegek is sírnak. Pintes üveg hullatja könnyeit, még ő is engemet sírnak. Siras, siras, pintes üveg, jaj, de sokszor átöleltelek. Átfogtam a kerek fenekedet, sokszor jót ittam belőled üveg, sokszor jót ittam belőled. A mi udvarunkban van egy magas nyárfa, alatta virágzik egy sárga teja rózsa. Dingó is van rajta, csak zöld levél nincsen. Házasodj meg babám, verjen meg az Isten. Dingó is van rajta, csak zöld levél nincsen. Házasodj meg babám, verjen meg az Isten. Nem házasodom én, védem a hazámat. Mert a Ferenc Jóska behív katonának, ha a Ferenc Jóska nem sorozott volna, bár azóta babám a párod lettem volna. Ha a Ferenc Jóska nem sorozott volna, bár azóta babám a párod lettem volna.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban az Erdőfű Népzenei Kamarazenekar 2020-ban megjelent lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további kellemes időtöltést. Szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársa Mogyi Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatod. 14 óra 5 perctől Merítés című műsorunkkal jelentkezünk. Ma augusztus 8-án nyílik a 19. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózium műveit bemutató kiállítás. Szintén ma kezdődik és augusztus 17-ig tart a 34. Zempléni Fesztivál. Benne többek között Gubik Petrával és Balázs Jánossal, Alavotta Kamarazenekarral, Bősze Ádámmal és Nyári Krisztiánnal. Ma van a Nemzetközi Cigánydal napja és holnap augusztus 9-én a 100 tagú cigányzenekar ad jubileumi koncertet a Margit szigeten. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Jász Szent Andrásra látogatunk, ahol a 29. Jász világ találkozóra invitál bennünket Kolád Bálint a falu polgármestere. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási frekvenciáján Lothringer Éva szociális testvére a családi élet örök értékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban a hivatásokról hallanak beszélgetést. 16 órakor hírek következnek, majd előbb kívánság műsorunk szól, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. Augusztusban lesz a Miskolci Állatkert 42. születésnapja és a hónap végén lesz az állatkert éjszakája is. Ezekről és sok érdekességről beszélget Veres Tamással, az állatkert gyűjteményi vezetőjével a szerkesztő Molnár András. Következzen rövid bejátszásunk a műsorhoz.
Ugye a kengurujaink rendszeresen szaporodnak, minden év tavaszán láthatóak kölykök az erszényben. Az idei tavasszal viszont sajnos az egyik anyaállatunk elpusztult még akkor, amikor a kölyök még nem volt önálló, úgyhogy az egyik munkatársunk vette magához az elárult kölyköt és nevelte föl, és most tart egy olyan fázisban az ő felnevelése, amikor már itt van az állatkertben az állat, ugye nyilván amikor kicsi volt, akkor még neki hozni-vinni kellett magával, ugye éjszaka is kellett etetni, most viszont már itt van az állat az állatkertben, de még a többiekkel nincs összeszoktatva, úgyhogy most egy ilyen kis beszoktatási fázisban van ez a kis kenguru.
17 órakor regionális híreket hallanak majd a kora esti hírmondóval. Ezt követően a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Fél hétkor kezdődik Daloljatok az Úrnak című műsorunk. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Szerbontal Utas és Holdvilág című művét ajánljuk elolvasásra. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Arany János Toldi című elbeszélő költeményének első három énekét hallgathatják meg Básti Lajos előadásában. Ezt követően Lőrincibe látogatunk az adás szerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a Szent Anna kápolna 300 éves felszentelése apropóján készített hangképes összeállítást. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban ellátogatunk a Miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom Porcinkula búcsúi szentmisére, valamint a Rudabányácskai templom búcsúra is. Ajánlunkban Louis de Mar Herrera Akacsó atyát hallják.
Testvérek, sokszor elfelejtsünk azt, hogy az Isten minden ingyenes át nekünk. Mindent. Mi erre nem fizetünk semmit. Az Isten szeretetért nem fizetünk. Az Isten megbocsata se fizetjünk. Ingyenes kaptunk. Ingyenes kapunk. És ingyenes fogunk kapni. És az Isten mindig ad nekünk kis próbákat, hogy mi tudjunk bele találkozni. Mert többször jönnek azok az emberek, akik nem ismernek Isten. A bűnben várnak, és nem ismernek Isten. És mit csináljunk? Elutasítjuk. Hú, ez bűnös. Én járom templomba, én ezekkel az emberekkel nem fogok foglalkozni. Ilyenek vagyunk testvérek sokszor.
Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor várom önöket.
Jolene, Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.